Szeretettel köszöntöm a vonal másik felén Oravec Imre költőt, írót, akivel a közelgő kaliforniai utazása kapcsán beszélgetünk, és üdvözlöm a Bocskai Rádió hallgatói és munkatársai nevében.
Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit.
Április 13-án és 14-én Dél-Kaliforniában a Magyar Költészet Napja alkalmából két irodalmi délután tartanak, aminek az a műfaj megjelölése, hogy kötetlen beszélgetés, és ön a meghívott díszvendége ennek az eseménynek. Hogyan került sor erre a programra, és van-e különleges egyéb apropója?
Hát tudtam, az apropója az, hogy ott vannak magyarok, akik tudnak rólam, különösen a Farkas Dezső, aki az egészet szervezi, meg szponzorálja, és hát van egy könyv, ami vastagon érinti nem csak a kaliforniai magyarokat, tehát a ott élő magyarokat, hanem a ohiójakat is, mert ennek ez egy három részes regény, egy trilógia, a magyar, nagy magyar kivándorlásról szól, egy családról, amely a 19. század végén első államokban megy, sok-sok más úgynevezett kivándorlóval együtt, és első színhelye a regénynek Ohio, Toledo konkrét, és aztán később onnan tovább mennek Kaliforniába, Dél-Kaliforniába.
Igen, és aztán a harmadik kötetben, ami tavaly jelent meg, ott pedig hazatérnek Szajlára, abba a faluba, ahol...
Hát ez pontatlan így, nem hazatérnek, mert aki idejön Szajlára, az Amerikába Egyesült Államokba született. Nagy gazdasági válság idén elveszíti állását, a szülők már öregek kint vannak, van itt némi földjük is, némi olajbányász az apa, vagy az volt, nem nyugdíjas, és elveszíti az állását, autószerelő, és elkezd egy darabig, ez hobbi módon szinte a szülők földjein dolgozni, azon a ráncson, ami van nekik Santa Paula közelébe, és beleszeret a földművelésbe, és ő eljön Magyarországra, mert itt a szülők még hagytak némi földet, de azzal, hogy majd ő itt vesz földet, meg berendezkedik, és ő itt él. És hogy ez a harmadik rész, ez egy kudarc egyébként, mert aztán 56-ban menekül innen családostól, közben itt megnősül, gyereke születik, stb.
Ugye ez az ön családjának, az apai nagyszüleinek és az apai családnak a története?
Hát vannak minták, persze. Hát nem, mert mondjuk az én szüleim, a szüleim, mondjuk az apám Kanadában nőtt fel, aztán az első, második háborút hazakerült, szerencsétlen módon, de a nagyszüleim ugyanígy elmentek, és éppen Toledóba kötöttek ki, és ott éltek egész hiszen majdnem az első világháborúig. Aztán mint sokan mások hazajöttek, és mint sokan mások megbánták, és amikor vissza akartak menni, már nem lehetett, csak Kanadában bevezett az első államok a kvótarendszert. Viszont gondosan ügyeltek arra, hogy nem összekerüljedek a Toledótól, mert Windsorba mentek a határ másik oldalára, amit tudjuk szembe van Detroittal, egy közel egy-két óra járásra, most autóval persze.
Igen, ez ugye Kanada, és ön is többször élt Amerikában, írt is róla, például a Kedves John című levélformában írt regényében, abban van pont egy Toledo című fejezet, amiben leírja azt, hogy hogy kerül vissza, és hogy kezd el foglalkozni ezzel az észak-amerikás történetnek az amerikai felével. 1990-ben jutott el Toledóba, ha én jól értelmezem ebből az írásból.
Így van, stimmel, igen.
Jutott el először, viszont ebből a kötetből derül ki az is, hogy az, hogy kanadás a család, az teljesen köztudott volt, de hogy az amerikai részéről nem beszéltek annyit. Ön mikor kezdett el foglalkozni ezzel a család történettel?
Hát engem mindig is, hát íróságom kezdete óta folyton foglalkoztat ez a dolog, mert érintett is vagyok, ugye, a családi okokból. Másrészt pedig én magam is olyan viszonybe kevertem az országgal, hogy úgy éreztem, hogy ezt nekem meg kéne próbálni. De elég későn tudtam összeszedni hozzá a bátorságot, már elmúltam 60 éves. Konkrétan 2005-ben kezdtem én az első kötetet. Hát azt hiszem, hogy ez a harmadik tényező, ennél meg sem mertem volna próbálni. Én magam, hát voltam menekült, voltam ösztöndíjas diák, voltam vendégtanár, hát most már évtizedek óta csak turista vagyok, és elég sűrűn járok.
Ebben a regény trilógiában, amelynek az első része 2007-ben jelent meg, az Ondrok Gödre volt, majd ezt követte 2012-ben a Kaliforniai Fűr, és tavaly jelent meg a befejező része, az O Country.
Nem Country, Country, Ova.
Country, O Country. Ez a kevert amerikai-magyar nyelv, ez a hanglis nyelv, vagy hunglis, egyébként is megjelenik a könyvekben, ezt a helyszín gyűjtötte, vagy elképzelt nyelv?
Nem elképzelt, hát ismertem részint itthon embereket, akik hazajöttek, idős embereket, másrészt pedig ott kint beszéltem emberekkel, harmadrészt pedig van ennek egy szótára. Ez nem csak Toledóra jellemző, ez általában a régi nagy emigrációra. Az akkori magyarok azért mentek el, hogy pénzt keressenek és hazajöve itthon földet vegyenek, házat építsenek. És nem is akartak megtanulni magyarul. Ez az egyik dolog. És olyan köztes állapotba kerültek aztán öregségükre, hogy sem magyarul, sem angolul nem tudnak. Azon kívül egy csomó olyan dolog jelent meg a világban, amire nem volt szavuk, mert a magyar nyelvben akkor itthon még nem létezett. Gondolom az autó, vagy épp az autó talán létezett, vagy automobilnek hívták. A káré, nyilván ismeri, valószínűleg biztos hallottam, hogy káréja. Meg a többi is. Ennek vannak forrásai, ezt ki lehet deríteni, nem túlzottan, de használom. Hát ahogy beszélhetett egy dolidói, vagy egy onnan elszármazó magyar annak idején. Ez egy létező dolog.
Hogy került az ön családja, hogy kerültek az apai nagyszülei először Toledóba, és utána onnan tovább?
Ehhez ismerni kell Toledo, a magyar Toledo történetét. 1890-ben Clevelandból egy cég, aminek az volt az angol neve, hogy National Marble Casting Company, a Malleable azt jelenti, hogy temperacél. Tehát egy különlegesen erős acél, amit öntésre állítanak elő. Létezett ez a cég Clevelandbe, és onnan áttelepített 100 magyart, akik már eleve náluk dolgoztak, mert nagyon jó munkásoknak talált őket Toledóba. De úgyhogy nem csak munkát adott, kaptak ott, hanem lakást, házat, stb. De így kezdődött a toledói magyar, nem mondom, hogy negyed, mert sokkal nagyobb volt. Persze a város legrosszabb részén, az iparnegyedben, ahol a gőz, meg a füst, meg a büdösség folytán az emberek egyre nevezték kis Birminghamnek, gúnyosan is. És nem csak ez az ipar volt ott, ez a városnak a Momi folyó, hát észak felé folyik a folyó, ugye, akkor az a jobb partja. Ma már semmi nincs ott egyébként. A házak megvannak, de az ipar az teljesen eltűnt. Oda hozott ez a cég magyarokat. És aztán persze jöttek oda mások is, nem Clevelandból, hanem Kishont megyéből, meg Gömörből, amikor beindult az egész nagy vándorlást 1880-as évek, 90-es években, egészen a századfordulóig, és aztán még folytatódott. És aztán feldúzzadt, mondom, majdnem 10 000 ember lett. Voltak periférikusan, persze már voltak görögök is, meg szlovákok is, meg utána németek is, de a magyar volt a domináns, helyben volt mozi, bolt, színház, szórakozás, minden egyéb. Szóval egymás között egy kis Magyarországot hoztak itt létre.
Innen mentek utána tovább egy gazdasági válság idején.
Így van, a 907-es volt a legnagyobb, de már előtte is voltak ingadozások, és volt elég nagy fluktuáció kezdődött már az új században, a század elején, és az én családom is aztán tovább megy, még nem vesztették el az állásokat, de félnek, hogy majd elveszítik, és akkor úgy hirdetésből kinéznek olajcéget, amely munkásokat keres, kedvező feltételek mellett, és akkor fölpakolnak és elmennek Dél-Kaliforniába, akkor zajlik ott éppen a második legnagyobb olajláz. Hát Los Angelesnek a mai híres bulvárjai mindenfelé kúrótornyok álltak még 1890-ben is, és az egész város állandóan olajat keresett. Soha nem jártak ott, nem is volt ott ismerő senki se, és oda elmennek, és ott bérelnek a lakást, oda derül ki persze számukra, hogy hát ez nem olyan munkahely, mint a gyár. Fúrómunkás, az vándorol, miután egy toronynál megtalálták, vagy nem találták meg az olajat, mennek tovább egy másik helyre. Tehát a család a városban marad, de a családfő az megy. De nem nagyon messzire kellett elmenni, mert az egész környéken mindenfelé volt olaj, úgyhogy 5-10-20 mérföldre maximum. És akkor az ember ilyenkor az olajmunkás a hetet kint töltötte a toronynál, de több műszak volt, és akkor hétvégén hazament. Kezdetben az én hősömet hazaviszik, de aztán hazajár minden nap, mert vesz biciklit, aztán motorbiciklit, stb.
Tehát a középső részben, a kaliforniai részben írja meg az amerikai történetét a családnak, ami azzal végződik, hogy visszatérnek az óhazába. Ez a hazatérés és egyáltalán a honvágy, meg az, hogy az itt élő magyarok nem csak az ön felmenői, hanem nagyon sokan úgy vándoroltak ki, hogy egész életükben arra készültek, hogy hazamenjenek. Ez a regény egyben az emigráció regénye, a kivándorlás lélektanát is bemutatja. Ez személyes családi történet volt, tehát beszéltek erről, vagy ebben már inkább az ön tapasztalatai, itt szerzett élményei játszottak közre, hogy ez ennyire hangsúlyos a regényben?
Hát ilyen módon szinte nem beszéltek, ezek nem értelmiségi emberek voltak, lelki életet nem nagyon éltek, de mindenből kiütközött az itthon is. Hát ez olyan dolog volt, hogy sokan hazajöttek, és aztán visszamentek, és amíg kiderült, hogy nem lett volna szabad hazajönni, annyi is volt, aki többször ment, nem csak Szajláról, az én szülőfalomból, hanem másonnan is. Bármi emigráns megerősítheti, hogy az emigráció, akár rózsás, akár nem, az egy nagy lelki teher. A regénynek ez a része a fájdalomnak a regénye. Már ott a küzdelem is eleve áll, küzdelmet is átszövi ez a dolog, a honvágynak a regénye, a legerősebb érzelmek egyike, és általános volt, ami itt tényleg, ugye, egy idő után nem azért nem jönnek vissza, mert nem akarnak visszajönni, hanem azért nem, mert bele gyökereznek az amerikai életbe. Ott születnek kint gyerekek. A gyerekek nem csak, hogy nem akarnak hazajönni, hanem nem is akarnak magyarok lenni, vagy meghalnak családtagok, gyerekek akarnak, akkor a sírt nem akarják ott hagyni. És az a család, és aztán még ott reked, mikor megvan minden, megvan a pénz, meg minden. Aztán történelmi változások is zajlanak. Jön az első világháború, elmegy valaki mondjuk Gömörből, és nem akar visszajönni Csehszlovákiába. Közben Magyarországnak egy nagy része elveszett. Ugye ezt közismert. Tehát annyi minden közrejátszik abban, hogy miért nem jön vissza valaki. Aztán van egy nagyon fontos tényező még, de tulajdonképpen részben már ezt említettem is, az, hogy ő maga is átalakul. Tehát nem az jön vissza, vagy nem azok a visszajön, aki elment. Maguk az amerikaiak nem nagyon szerették ezt az ember tömeget, különösen magyarokat nem, mert vadaknak, butáknak tartották őket, és könnyen manipulálhatók voltak, lehetett őket használni sztrájktörőként, kevesebb pénzért dolgoztak. Az amerikai munkás akkor már szervezett munkás volt, fizetést kapott sztrájk idején is, és hát már saját háza volt több hálószobával, ami ezeknek a tömegnek nem volt, hát ezekben a burdas házak laktak főleg, aki nem családostól ment, és hát éveken át család, feleség, gyerekek nélkül kihúzni, hát rettenetesen ittak. Egyik ilyen magyar jellegzetesség volt az, hogy az utcán vizeltek folyton, amelyet folyton letartóztatták őket.
Végül is az ön családja hazatért, majd utána arra kényszerültek, vagy úgy döntöttek, hogy újra elhagyják az országot.
Igen, igen.
Már
igen.
Nem Amerikába, hanem Kanadába költöttek.
Igen, mert nem lehetett, már nem lehetett. A kóta rendszerben, tudja, hogy volt, hát mindig el szoktam mondani a klasszikus példát. Ignác Rózsa egy magyar írónő volt, nem él már. Eszem 48-ban feliratkozott egy ilyen listára, hogy szeretne kivándorolni. 1948-ban. És azt hiszem 85-ben kaptam meg, amikor már nem is élt. Ezt nem lehetett kivárni. Kanadába kellett menni oda, mert örömmel fogadták a kétkéz embereket. Hát kellett a munkaerő, különösen akkor még. A nagyszüleim szétmennek, mármint a nagyanyám, nagyapám, és az egyik gyereket hazahoz a nagyanyám, ez az én apám, akit tulajdonképpen egész életére megnyomorít ez a döntés, és hogy nincs a második világháború, ő vissza is megy. De aztán jött, tudja, mi történt, hát behívta a katonának, megúszta, nem halt bele, nem esett el a frontokon, nem is került a frontra szerencsére, és aztán egyszer nem lehetett kimenni, nem tudja. Egészen 56-ig, és 56-ban az a szerencsétlen dolog történt, szerencsésnek indult, akkor még nem tört ki a forradalom, vagy elkezdtek itt házat építeni, és aztán apám nem akart itt hagyni ezt a vadonatúj friss házat. Itt így rekedtük in, de hát én nagyjából azért próbáltam ezt helyrehozni, azt kell mondanom, és különben is a család többi tagjait, a nagyapám testvérei, azok mind kint voltak, úgyhogy a mi rokonságunk nem is Magyarországon volt annyira.
Rendszeresen tartották a kapcsolatot?
Hogyne, persze, amikor lehetett, hát volt olyan időszak, az 50-es évek elején azt hiszem, hogy le kellett tagadni azt, hogy az embernek rokonai vannak az Egyesült Államokban vagy Kanadában. És akkor ilyen trükkök majd látja a harmadik részben, hogy írtak levelet valami franciaországi ismerősnek, és a franciaországi ismerős továbbította ide a levelet, és úgy nézett ki, hogy Franciaországban kapott az ember levelet. Szóval nagyon sokáig leveleztek, meg aztán később megint beindult 56 után, akkor már ezt nem üldözték ezért az embert, meg csomagok jöttek. Hát én gyerekkoromban van egy húgom, szinte használt kanadai ruhákban éltük le a gyerekkoromat. Annyira elem volt ez a kapcsolat. Sőt, apám még újságokat is kapott 48-49-ig, emlékszem rá, a kanadai újságokat.
Ön akkor hogy képzelte el diaszpora magyarságának életét?
Gyerekfejjel?
Igen.
Hát valami csodálatos állami állapotnak gondolta az ember, hogy ott minden jó, meg jobb ott lenni. Hát aztán persze a kép ennél kicsit bonyolultabb, hogy az, aki ezt megtapasztalta, tudja. Meg aztán azóta másfajta emigrációk jöttek létre. A régi öregek kihaltak, meghaltak. Tehát jött az 56-os nagy emigrálás, ami létszám tekintetében elég nagy volt, de ők már egészen másképp kerültek oda. Szponzorok, óriási kedvezményekkel. Nem kellett nyomorogni annak, aki 56-ban fiatal emberként oda került, mindjárt mehetett, tovább tanulhatott, meg támogatást kapott. Hát most viszont turistaként, hát könnyű. Szerencsére Magyarország most vízummentes, tehát csak egyszer regisztrálni kell, amit az ember időként megújít, de hát ez más. Én most olyan két laki lettem ettől, hogy egy kicsit ott is a hazám, de főleg Dél-Kaliforniában azt ismerem igazán jól, tehát azért is vittem oda a történet másik részét, és azért lett olaj, mert ott nem volt nehézipar. Az olaj viszont volt, és most is van egyébként ezek az olajkutak, különösen az újraindítottak, ma is láthatók a városban, a legkülönbözőbb helyeken, de maga a város Szentapol aztán megszűnt olajváros lenni, narancs és citromváros, a világ legnagyobb ilyen termesztő helye, szóval elképesztő mennyiségű narancs és citrom terem, meg avokádó. És így is reklámozza magát, most már nem az olajvárosaként.
Mikor járt ott először, és akkor már anyagot gyűjteni ment?
Nem, én Santa Paulában, UCSB-n voltam vendégtanár, 85-ben, 86-ban, de akkor még nem gondoltam erre, és többször át is mentem a városon, egy másik irányba, sivatagba, mert oda szoktam főleg járni, és most is megyek majd oda ezután, a két találkozó után. Vastagon itthon voltam már, amikor ez a dolog, mondom, szinte vénfejjel kezdtem én regény, 2005-be, és akkor ki kellett menni tényleg oda is, meg amoda is. Tehát el kellett nem Toledóba is, meg ide is ezt elmentem többször. Hát ez nem tudom mennyire ismer Dél-Kaliforniát, ez egy félsivatagos táj, elképesztő hegyek, meg kanyonok, meg minden, és ott próbáltam források alapján kideríteni, hogy mi hol volt, meg a városban, hol, mit, hova helyezzek el, vagy az a kanyon például, ahová aztán a árvai család, árvaidnak hívják őket, ami az Oravec névnek a magyar fordítás egyébként, el kellett keresnem egy kanyont, ahol aztán ők földet vesznek, és ott élnek. Tehát el kellett sokszor menni, sok tekintetben könnyebb volt kideríteni dolgokat, mint itthon, mert azért a dokumentálva nem mondom, hogy minden, de nagyon sok, különösen például Santa Paula van is egy olajmúzeum, meg van egy fantasztikus jó könyvtár egy kisvárosban, egy Magyarország egyetemeknek nincs ilyen könyvtáruk, ahol szívesen láttak, és minden segítséget megadtak, hát kutakodni kellett mindenhol, igen.
Törzött meg a családi emlékezet ebből az amerikás történetből. Mennyit kellett rekonstruálni, vagy újra elképzelni, vagy kitalálni ahhoz a történetmaghoz, ami volt?
Hát szinte mindent. Hát itt nem értelmiség emberekről van szó, hogy készülnek arra, hogy majd jön egy fiú, aki író lesz, és majd ír valamit rólunk. Tehát még a fényképeket se őrizték meg a leveleket se. Inkább Kanadában találtam a rokonoknál olyan leveleket, amik innen mentek ki, vagy olyan fényképeket, amik innen kerültek ki. Hát a apám nem nagyon beszélt a nagyapámról, mert hát ez ő konfliktusok folytán került haza. Ment a levelezés, anyám levelezett a sógornőjével, apámnak a nényével. Olyanoktól tudtam meg gyerekkoromban, de nem úgy, hogy én készültem már akkor erre, akik hazajöttek, aztán itt rekedtek, vagy megöregedtek, és végleg hazajöttek. Hát ilyen családtagok is. A nagyapámnak 8 testvére volt, és mindenki, egy férfit kivéve azt hiszem, mindenki elment, nők is, ott élték le az életüket, ott családot alapítottak, hát nem volt mindenkivel kapcsolat. De jelen volt az életünkben, ez mindig, mondom, hát jöttek a levelek, a csomagok, egész addig, amíg lehetett, aztán újra megint lehetett. Meg egy regényben az ember nem csak azt építi be, ami a családjával történik, vagy önmagával vele, hanem amit esetleg olvas valahol, vagy értesült róla.
Ön is többször ért Amerikában, említette, hogy tanított a Kaliforniai Egyetemen, de Chicagóban is volt, a 70-es években is, a 80-asban is. Mit jelentett önnek akkor Amerika, és mit jelent ma?
Annak idején, hát talán többet, ami kevésbé elérhető, az mindig drágább, az kedvesebb persze. Attól függ, hogy milyen helyzetben voltam. Ugye voltam, mondtam már ösztöndíjas, az Iowa City-ben volt, 73-ban. Amikor hazajöttem, kiderült, hogy disszidensnek nyilvánítottak, és letiltottak mindenhol, holott pedig megadták a engedélyt hozzá, hogy elfogadjam az ösztöndíjat. Akkor egyszer valóban is voltam disszidens, menedéket kértem Chicagóba, de nem vártam ki, hogy megkaptam-e vagy sem, később tudtam hogy megkaptam. És ugye annak idején hát a óriási elmenés, a diszidálás az azt jelenti, hogy esetleg soha többet nem engednek vissza, vagy 10, vagy csak 20 év múlva. Szóval sokkal bonyolultabb volt bizonyos tekintetben, mint annak idején a első meg a második világháború előtt. Ugye hát akkor az ember, ha nem akarta maradni, vagy nem sikerült, akkor hazajött, de akkor nem lehetett csak úgy hazajönni. Itthon a retorziók várták, meg várhatták. Hát ez aztán 89-ben ez megszűnt, és amikor én már elkezdtem anyagot gyűjteni, akkor már csak pénz kérdése volt, hát persze még vízumot kellett kérni, úgy lehetett menni Toledóba is, meg Santa Paulába is, Dél-Kaliforniába. Illetőleg egyszer én egy időben volt egy ilyen politikai kalandom, meg az első kormány, új kormány, demokratikus kormány idején tanácsadó voltam a miniszterek hivatalban, és akkor az amerikai kormány hívott meg ilyen international visitorként, utaztatott, 30 napon át, 40 alány államban jártam, és ők kiderítették, vagy valahogy megszagolták, hogy az én nagyszüleim Toledóba éltek, és oda is szerveztek egy utat. És oda mentem. De hát ez egy fejedelmi helyzet volt, mert nekem egy vasamba nem került, és bőségesen elláttak pénzzel, meg mindenhol bérelt kocsival, úgyhogy mondjuk szerencse volt. De akkor még nem volt ilyen döntés, hogy na, én most ezt a regényt majd megírom. De ez fontos volt, hogy akkor elmentem, azt hiszem, mert akkor még olyasmiket is láttam, meg önökkel is beszéltem, meg később már nem lehetett, mert egyszerűen meghaltak. 92, nem is 90-ben volt, és aztán 2005, hát az idős emberek pont ezekben az években hullottak el.
Mi volt az, ami elindította önben, hogy meg kell írni ezt a történetet?
Hát az érintettség, meg az, hogy a magyar irodalomban ennek ahhoz képest, hogy micsoda trauma volt, nincs nyoma. Ez egy nagy-nagy dráma. Van, hát például Csát Gézának van egy rövidke kis novellája, van Gárdonyinak is egy kicsike, aztán ott van a közismert talán a Ábel Amerikában, ugye. Az meg egy ilyen mese inkább, nem sok köze van a valósághoz. Többféleképpen lehet persze írni, mesei szinten, tehát a valóságtól elrugaszkodva, aminek nem sok értelme van. Én a valóságot akartam megírni, és ezzel is foglalkozom sok olyan részletekre, amit talán hitelessé teszik azt. Van ez az óriási félreértés, hogy van az olvasatról a sor, hogy nem tudom hány millió magyar kitántorgott, mintha a szegénység az egy ilyen bódultság lenne, és akkor csak ugye megy az ember Amerikába. Hát nem mehetett csak úgy, hát útlevél kellett, pénz kellett, bizonyos összeg hiányában be se engedték Ellis Islandról az embert, hanem egyszerűen visszaküldték. Azon kívül másfél milliónak a felese volt magyar, hát ez a monarchia ideje, amikor sok nemzetiségű az ország, és monarchia állampolgárként mennek Egyesült Államokba, tehát horvátok, szlovákok, németek, stb. Nem választják őket szét.
Ön is többször készült arra az életében, és ezt az írásaiban is követhetjük, hogy elhagyja Magyarországot, végül nem tette meg, és már elég régen visszaköltözött Szajlára, abba a faluba, ami szintén a családjához köthető. Egy interjúban említette, hogy van egy amerikai kisváros, ahol el tudná képzelni az életét, mert az még őrzi azokat a régi értékeket, meg életformát, amik ma már Szajla is csak nyomokban, vagy nem egészen úgy, mint régen. De nem derült ki ebből az interjúból, hogy mi volt az az amerikai, vagy mi az az amerikai kisváros. Emlékszik erre?
Igen, hát arra emlékszem, de tudom, hogy mire gondol. De Amerikában most is, nem csak a úgynevezett vidéken vagy a kisvárosokban. Azt tapasztaltam sok ott létem során, hogy az emberek barátságosabbak, segítőkészebbek. Hát nem New Yorkba gondolom, de tudja maga is, hogy több Amerika van délen, van keleten, van északon, középen. Igen. Hát például Kaliforniában ismerek ilyen városkákat, de egy ranchon vagy egy farmon, középnyugaton, igen. Szóval akárhova mentem, vagy gond volt, borzasztó kedvesen segítettek meg. Hát nincs ez az elzárkózása, ez a merevség, ami nem volt Magyarországon, sem gyerekkoromban, egy falusi társadalomban, vagy úgynevezett vidéken, ez majdnem ilyen volt. Segítettek egymásnak az emberek, nem volt gyanakvás, hát most már van, meg nem mindjárt a rossznak a feltételezése egy idegenről. Itt tudnám talán összefoglalni. És hát nagy vonzerő volt a szabadság, meg a demokrácia. Gondoljunk bele, hát ez 89-ig, ez tiltott gyümölcs volt, akkor elmenni, ott lenni, és aztán mégis visszajönni. Hát sokrétű az ok annak, hogy miért dolna meg magát, miért jön mégis haza. Alapvetően az, hogy hát egyedül kellett volna mindig megpróbálkozni ezzel, bár azt is tudom, hogy a házasság is felbomlanak előbb-utóbb, hogyha valaki férfi, feleség, fér egyedül vágnak neki ennek a vállalkozásnak. Ez a vonzalom most is megvan, hát most már csak annyi, hogy például most is két találka után úgy is kértem repülőjegyet a Farkas Dezsőtől, hogy utána kimegyek a sivatagba 10 napra, kedves a helyén egyikére.
Milyen sűrűn utazik, használta ezt a szót, hogy két laki, az azt feltétel hogy legalább fél évente utazik.
Például most az elmúlt 2 év olyan volt, hogy minden évben voltam. Most már van megint egy kisfiam, aki sajnos nem velem él, de hát velem tölt megfelelő időt, meg a nyár egy részét, és például tavaly is voltunk. Tavaly előtt lakókocsival, Arizonába, Utahba, Nevadába, Sierra Nevadába, és aztán föl, meg mindenfelé. Tavaly voltunk Hawaiiba is, már ott már voltam máskor is, az mondjuk az Egyesült Államok, de ez nem Amerika, hát az így jelen van az ember életében. Hát ha más nem mondjak a nyelv, hát mi nem brit angolt beszélünk, meg hát itt van a regénnyel is aztán jelen lett, mert a gond, ez több mint 10 évig tartott ez a dolog, és 10 évig írtam a hármat együtt, hát benne kellett lenni ezekbe a dolgokba, a kintiekbe és meg az itthoniakban. És hát ez elmúlt 100 év magyar és amerikai története vagy történelme.
Dolgozik még ezen az anyagon? Tehát készül
Nem, nem,
esetleg
nem, már nem
újabb egy?
dolgozom, más kezdtem el napokban csinálni ilyen reflexiók, vagy nem mondom, hogy memoár, de valami hasonlót írok.
Említettük ezt az 1990-es toledói látogatást, és tudható az is, hogy Clevelandben is járt. Hogy hatott önre a város, és az a magyar diaszpora közösség, amelyik a legnagyobb számú itt Észak-Amerikában? Mire emlékszik?
Nézd, az egy nagyon turbulens dolog, egy hónap volt, mert de 3-4 naponta máshová repültem. Emlékszem, hogy a Bakály, Road az vagy street, már nem is tudom.
Road.
Igen, ott egy amerikai, nem is magyar. Hát én az amerikai kormány vendége voltam, tehát a szponzorok, meg akik segítettek, azok nem feltétlenül magyarok voltak. De tudták, hogy én magyar vagyok, és de végig sétáltam ott valakivel, egy ilyen középkorú hölgyel. Emlékszem, nagyon szép házak vannak ezek ezen az úton, de a kísérő mondta, hogy már itt nem is magyarok laknak.
Ha jól tudom, akkor a mostani író-olvasó találkozókra is visznek, vagy készülnek könyvekkel, amit meg lehet majd ott vásárolni.
Igen, sőt azt mondja a Dezső, hogy már több könyvvel kell. Valaki kivitt 10 példányt. 10 példány az 30 darab könyv. Meg én is viszek 2 példányt, tehát 6-ot. Nehéz lenne többet vinni. Örülök neki, hogy ha így van, és valaki úgy gondolja, hogy ez róla is szól. Ráadásul élesbe, mert hát az más olvasgatni ezt valahol, vagy más benne lenni, és megtapasztalni, különösen a szülőgyerek konfliktusok idején. Mert azért az nem változott.
Én nagyon remélem, Imre, hogy sokan elolvassák a könyveket.
Igen, meglepő, hát a versekre nem búgnak ennyire az emberek. Tegnap voltam Pécset, ilyen úgynevezett írósa találkozón, és nagyon sokan voltak, legalább 100-an, ami nagyon soknak számít, és legalább 80 könyvbe kellett beírnom a nevemet. Ez persze nem minden regény volt, voltak verses kötetek, de rengeteg.
Szóval én azt kívánom, hogy Dél-Kaliforniában is legyenek legalább 100-an.
Remélem, hogy hát néha, ha már 50-e lesznek, már jó lesz.
Nagyon jó utat kívánok.
Köszönöm, erre örülök, vagy várom ezt is.
Köszönjük az interjút.
Magának is további jó munkát.
Viszont kívánom.